Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Parlamenti határozat a Tavares jelentése. A Fidesz szerint az EP megsértette Magyarország szuverenitását, válaszolni kellett.
Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét.
Lecserélik a régi sugárterápiás gépeket, és új onkológiai központokat építenek uniós forrásból.
A leváltott elnök hívei vonultak az utcára, Egyiptomban már 3 tüntetőt agyonlőttek.
Határozatot hozott az országgyűlés, válaszul a Tavares jelentés európai parlamenti elfogadására.
A határozat úgy fogalmaz, a magyarok nem akarnak többé olyan Európát, ahol megsértik a nemzetek szuverenitását, és csak a kisebbeknek kell tisztelnie a nagyobbat.
A Fidesz frakcióvezetője szerint méltó választ adott a magyar országgyűlés. A kormánypártok mellett a Jobbik szavazott igennel, a többi ellenzéki párt vagy nemmel voksolt, vagy nem is szavazott.
Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés nyári ülésszakának utolsó napján szavazta meg a Fidesz frakció által benyújtott határozatot. A dokumentum úgy fogalmaz, a magyarok nem akarnak többé olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, ahol a nagyobb visszaél a hatalmával, ahol megsértik a nemzetek szuverenitását, és ahol csak a kisebbnek kell tisztelnie a nagyobbat. Szót ejt arról is, hogy elvárják az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország jogait. Az Európai Parlament szembe megy az európai értékekkel, és veszélyes útra vezeti az Uniót, fogalmaz a határozat.
Magyarországgyűlés méltó választ adott az Európai Parlamentnek.
Így értékelte a döntést a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal azt mondta, az Európai Parlament a jelentés elfogadásával megsértette Magyarország szuverenitását, amire a Magyarországgyűlésnek válaszolnia kellett. A határozati javaslatot 269 igen szavazattal, 6 nem ellenében fogadta el a parlament. Igennel voksoltak a Fidesz, a KDNP és a Jobbik képviselői. Vona Gábor pártelnök azt mondta, nemzeti érdekből szavaztak igennel.
A nagyon komoly kritikával figyeljük a kormánynak az Európai Uniós politikáját, de mégsem akarjuk megadni senkinek Európában és a világban azt a lehetőséget, hogy azt lássa, hogy amikor Magyarországot támadás éri, akkor Magyarországon nem zárnak össze a politikai pártok.
Az LMP képviselői bár jelen voltak, nem szavaztak a határozati javaslatról. Schiffer András a párt társelnöke azt mondta, az országgyűlésnek nem dolga, hogy pártpolitikai nyilatkozatokat küldözgessen az Európai Parlamentnek. Nemmel szavaztak a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért és Gyurcsány Ferenc pártjának politikusai. Molnár Csaba, a DK alelnöke mindezt azzal indokolta, hogy a Tavares jelentés nem az országról, hanem a kormányfőről szól. Az MSZP nem vett részt a voksoláson. Harangozó Gábor, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, az Európai Parlament a demokratikus alapértékek betartására szólította fel a Fideszt, ám ezek szerintük a kormánynak nem fontosak.
Ez az út kivezeti Magyarországot az európai közösségből, amihez a Magyar Szocialista Párt nem tud és nem is akar asszisztálni, ezért a mai szavazáson nem vettünk részt.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője bírálta a szocialistákat, amiért nem vettek részt a szavazáson.
Én csodálkozom azon, hogy nem volt bennük elég bátorság ahhoz, hogy a magyar választók előtt világossá tegyék a véleményüket. Bár ezt ismerhetjük, hiszen az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő határozatot sajnálatos módon az Európai Parlament szocialista képviselői kivétel nélkül megszavazták.
Rogán Antal megismételte, a Tavares jelentés elfogadása mögött egyértelműen azok a nyugati cégek állnak, amelyek érdekeit sérti a rezsicsökkentés. A politikus kiemelte, az országgyűlési határozat arra szólítja fel a kormányt, hogy minden lobby nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés politikája mellett.
A Magyarországgyűlési határozat sértés az Európai Parlamenttel szemben. Így reagált Brüsszelben közzétett nyilatkozatában Hannes Svoboda, az Európai Parlament szocialista frakciójának osztrák elnöke.
A baloldal akciójának nevezte a Tavares jelentés Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az Európai Unió nyíltan korlátozná a magyar függetlenséget, amire a Szovjetunió óta nem volt példa. Orbán Viktor újabb vitákra számít az Unióval, mert a kormány nem vonja vissza a bankadót és nem emeli meg a rezsiköltségeket.
Ez egy európai baloldali akció.
Ez a véleménye Orbán Viktornak az Európai Parlament által szerdán elfogadott a magyar alapjogok helyzetéről szóló Tavares jelentésről. A kormányfő azt mondta, Európának az a baja a magyar alkotmánnyal, hogy nem liberális. A megkérdezett magyarok többsége ugyanis egy olyan alkotmányt akart, amely egyensúlyt teremt az egyének jogai és kötelezettségei között.
A magyar alkotmány egy ilyen egyensúlyi alkotmány, és nem egy elbillenő liberális alkotmány, ami ma európai divat. Van is belőle baj, arra fele éppen elég.
A miniszterelnök a jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta, a Szovjet Birodalom fönnállása óta egyetlen más külső hatalom sem vette a bátorságot, hogy nyíltan jogi formát választva korlátozni akarja a magyarok függetlenségét. Ezért tartja Orbán Viktor fontosnak, hogy az ország kiállt az igazáért, és az országgyűlés a jelentésre válaszul elfogadta a Fidesz által beterjesztett határozatot.
És mit fogunk mondani a gyerekeinknek? Behúztuk a fülünket és a farkunkat, és ültünk, és hagytuk, hogy mindenfajta gyalázatos dolgokat hordjanak össze a hazánkról. Ezt fogjuk mondani a gyerekeinknek? Nem. Ha azt akarjuk, hogy bele tudjunk nézni a szemükbe, meg kell mondani, hogy fiam, az történt, hogy ezek itt Brüsszelbe birodalmat akartak építeni. A magyar nemzet ezt nem akarja, ellenállt, és ebből konfliktusok voltak.
A miniszterelnök kijelentette, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy segítsen a tagállamoknak abban, hogy ki tudják vezetni a népeiket a gazdasági válságból. Ehelyett az EU korlátozni akarja a tagállamok függetlenségét. Orbán Viktor hangsúlyozta, ráadásul egy olyan ország esetében teszik ezt, mint Magyarország, amely rátalált a válságból kivezető útra.
De hogy ami történik Magyarországon, azok a gazdasági amelyeket mindannyian látunk, azok már kifele visznek bennünket a korábbi válságból, míg az unió közben befelé megy.
Orbán Viktor hozzátette, amíg a kormány nem vonja vissza a bankadót és nem emeli meg ismét a rezsiköltségeket, addig nem hagyják Magyarországot békén. Mivel a kabinet ezt nem teszi meg, a kormányfő újabb vitákra számít.
Szeptembertől újra frakciót alakíthatnak az LMP parlamenti képviselői, miután az országgyűlés megszavazta a házszabály módosítását. Áder János köztársasági elnök kifogásait figyelembe véve a parlament elfogadta az egyházügyi törvényt is. Emellett módosították a takarékszövetkezetek integrációjáról szóló jogszabályt, amelyet az államfő megfontolásra küldött vissza az országgyűlésnek.
Minden hazai és ha kell, európai fórumon jogorvoslatot kezdeményez az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség az új takarékszövetkezeti törvénnyel szemben, jelentette be a szervezet elnöke. Demján Sándor azt mondta, nem volt érdemi egyeztetés a törvényjavaslatról. A szövetség vezetője azonban hangsúlyozta, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség tagjainál a betétek biztonságban vannak. A törvényt, ha az életbe lép, betű szerint végrehajtják. Demján Sándor múlt héten az új jogszabály miatt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben szintén az egyeztetés hiányát és a törvény több pontját kifogásolta.
A miniszterelnök ma levélben válaszolt Demján Sándornak. Az írásban, amelyet Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke juttatott el az MTI-nek, a kormányfő kiemeli, hogy a takarékszövetkezeti integrációról szóló jogszabály elfogadását intenzív munka több hónapos egyeztetés előzte meg. Orbán Viktor utalt arra, hogy az elmúlt időszakban a rendszer zavarai bebizonyították, hogy a takarékszövetkezetek nem tudják hatékonyan megvédeni sem a tagok, sem a betétesek pénzét. Hangsúlyozza, hogy az új jogszabállyal ezt a helyzetet rendezik. A levél szerint a szektornak juttatandó 100 milliárd forint szintén a megtakarítások biztonságát növeli. A miniszterelnök levele szerint egységesebb és kiszámíthatóbb takarékszövetkezeti rendszert hoznak létre, és megnyitották az utat a fejlesztések előtt is.
Az igazságszolgáltatásnak azt kellene vizsgálnia, hogy hibás termékek voltak-e a devizahitelek. Erről a miniszterelnök beszélt reggel a Kossuth Rádióban utalva egy tegnapi bírósági döntésre. Orbán Viktor kifejtette, nem azt kellene magyarázni, hogy mit miért nem lehet, hanem végre az igazságszolgáltatásnak is szembe kellene néznie a problémával.
Érvényessé nyilvánítja.
Tegnap döntött a kúria egy devizahiteles asszony perében, aki azt kérte, semmisítsék meg a szerződését, mert szerinte a bank nem számolta el költségként a devizavételi és eladási árfolyama közti különbséget. A kúria úgy döntött, érvényes az OTP-vel kötött 2006-os szerződés. Az ügyvéd szerint az ítélettel a bíróság a bankok mellé állt.
A kúria döntése jogállami szempontból elfogadhatatlan, a fogyasztók készüljenek fel arra, hogy a bíróságokon a bankok ellen nyerni nem lehet.
A kúria polgári kollégiumának vezetője az ítélethirdetés után azt mondta, a devizahitelesek ügye társadalmi kérdés, amit nem a bíróságoknak kell megoldani.
A devizahiteles ügyekben is a bíróságok nem a bankok ellen vagy mellett, vagy a devizahitelesek ellen vagy mellett döntenek, hanem kizárólag a jogszabályok alapján.
Remek bírók, remek jogászok időnként brilliáns érvekkel mondták el, hogy ők nem tehetnek semmit.
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, az igazságszolgáltatásnak nem azt kellene magyaráznia, hogy mit miért nem lehet, hanem szembe kellene néznie a problémával, és azt kellene megvizsgálni, hogy hibás terméke a devizahitel.
Mindenhol a világon ismert az a jogintézmény, amely arról szól, hogy nem árulhatok akkor sem hibás terméket valakinek, hogyha elmondom neki, hogy könnyen lehet, hogy a termékem hibás. Itt tehát azt a kérdést kéne föltenni, hogy hibás-e a termék, és ha igen, akkor hogy lehet, hogy egy hibás termék általánossá vált, ideértve a bankok, és ideértve az állam felelősségét is. Ez a kérdés valahogy állandóan elcsúszik.
Ugyanis a miniszterelnöki interjúban szóba került Szász Károly levele is. A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének vezetője két hete arra figyelmeztette a kúriát, a devizahitelszerződések utólagos semmisé nyilvánítása akár államcsődöt is okozhat.
Nagyon szégyeltem magam, amikor azt olvastam.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, a pénzügyi felügyelet nem az emberek oldalára állt.
A gyerekeinkben van a jövő. Ezzel indokolta Orbán Viktor, hogy a kormány az egészségügyi béremelés után a második helyre a pedagógus életpálya bevezetését helyezte. A miniszterelnök úgy fogalmazott, alapvető fontosságú, hogy a gyerekeinkkel foglalkozó pedagógusok milyen tudásúak és mennyit keresnek.
Történelmileg kiszámítható, hosszabb távon tervezhető pályát akarunk fabrikálni a pedagógusságból, és ennek a pénzügyi föltételeit a magyar gazdaság, ha mi jól gazdálkodunk, és erre van esély, elő is tudják állítani, ha nem is egy lépésben, de szeptembertől jelentős béremeléshez meg tudjuk indítani.
Bámulatosnak nevezte a magyarországi alkotmányreformot és az új törvények sorát egy amerikai kongresszusi képviselő. Christopher Smith, aki az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke is, azt hangsúlyozta, Orbán Viktor a hagyományos értékeket védi, és vannak az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban olyanok, akik nem értenek egyet ezzel. De mint mondta, ilyen a demokrácia.
Az új törvények és az új alkotmány nem kevesebb, mint bámulatos. Így méltatta az elmúlt három év magyarországi törvényhozási munkáját Christopher Smith amerikai szenátor. A kongresszusi képviselő, aki az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke, már márciusban is kiállt a magyar alkotmány mellett. A Magyarországról szóló kongresszusi meghallgatáshoz fűzött állásfoglalásában például azt írta, Magyarországon él és virul az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszere. A képviselő budapesti látogatásán is méltatta a magyar változásokat és a kormány munkáját. 33 éve foglalkozom emberi jogi ügyekkel a kongresszusban, és nagyon nagy hatással volt rám mindaz a változás, amely Magyarországon végbe ment, mondta Christopher Smith. Nem az amerikai kongresszusi képviselő az egyetlen az utóbbi időben, aki kiállt a magyar alkotmány mellett. Néhány hete 50 országból 66 civil szervezet írta alá azt a nyilatkozatot, amely határozottan egyetért a magyar alaptörvényben megfogalmazott értékekkel, különösen a család és a férfinő házasság intézményével. Az aláíró szervezetek szerint Magyarország alkotmánya a demokrácia, a joguralom és az emberi jogok alapvető normáira épül, és példaként szolgálhat sok európai nemzet, valamint politikus számára.
2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetése ítélték Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét, és Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját első fokon, az úgynevezett Kémperben. Labor Sándor, aki évekig szintén az MBH főigazgatója volt, felfüggesztett büntetést kapott. A perben államtitkok is elhangzottak, így az ügy részleteit titkosították. Az ítélet nem jogerős. Szilvási György és vádlottársai fellebbeznek.
Dr. Szilvási György, polgári személy, másodrendű vádlott bűnös.
Furcsa grimasszal fogadta az ítéletet Szilvási György. Láthatóan meglepődött, de ezt nem mutathatjuk. A Gyurcsány kormány volt titokminisztere ugyanis nem engedte, hogy a tárgyalóteremben mutassák az arcát.
A 2 év és 10 hónapi börtönre.
Első fokon majdnem 3 év letöltendő börtönt szabott ki rá a bíró. És ennyit kapott Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója is. Labort Sándor pedig 1 évet felfüggesztve. Ő is az MBH főigazgatója volt egykor. Az újságírókat ezután kiküldték. Az ügy összes részletét ugyanis már a nyomozás elrendelésekor évtizedekre titkosították, ezért zárt tárgyaláson indokolták az elsőfokú ítéletet. 2 éve vezették el bilincsben, a Gyurcsány kormány volt titokminiszterét. Szilvási Györgyöt a vád szerint kémkedés, felbújtóként elkövetett kémkedés és bűnpártolás miatt vették akkor őrizetbe. A büntető törvénykönyv a kémkedést az államellenes bűncselekményekhez sorolja. Olyan ember követi el, aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet végez. Még súlyosabb, ha a kémkedést államtitok kiszolgáltatásával követik el. Az Index 2011-ben arról írt, a Nemzetbiztonsági Hivatal két korábbi főigazgatóját és Szilvási Györgyöt azzal gyanúsítják, részt vettek a magyar kormányzati szervek informatikai hálózatának illegális megtámadásában. A Heti Válasz pedig arról írt 2011-ben, hogy magukat bolgárnak álcázva orosz különítmény érkezett Magyarországra, és poligráfos hazugságvizsgálatokat végeztek a hivatal dolgozóin az MBH épületében, méghozzá orosz műszaki felszereléssel. Alap szerint a műveletnek az lehetett a célja, hogy az oroszok a 2006-os választások után befolyást szerezzenek a MOL olajipari cégben. Galambos Lajos és Labort Sándor ügyvédje fellebbezett, szerintük a vád megalapozatlan. Szilvási György szerint nem voltak bizonyítékok ellene, ezért ő is felmentést kér.
Bizonyítékok nélkül ítéltek el, mivel az ügy továbbra is titkos, nem mondhatok róla többet. Ez egyébként is meg szeretném várni a folyamatban lévő ügynek a végét.
Veled vagyunk, Szilvási Gyuri. Egy percig nem hisszük, hogy rárontottál volna a nemzetedre.
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök az ítélethirdetés után, internetes videóüzenetében felháborodott a letöltendő börtönbüntetésen, amit egykori titokminiszterére szabtak ki.
Azt üzenjük a bírónak, valami nagy nevű ezredesnek, hogy egyszer a tartója is el fog majd menni, meg fog majd bukni, és bukni fog vele ő is.
Az ügy másodfokon folytatódik, amit a fővárosi ítélőtábla katonai tanácsa tárgyal majd.
Mesterházi Attila, az MSZP elnök frakcióvezetője közölte, hogy hisznek Szilvási György ártatlanságában. Közleményében úgy fogalmazott, mindaddig koncepciós eljárásnak tekintik a Szilvási György ellen indított pert, amíg titkos az ügy iratanyaga.
Példanélküli eset a rendszerváltás óta, hogy valamely kabinet egy tagját kémkedésért elítéljék, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté véleménye szerint a maffia baloldal egyik központi figurája kerülhet rács mögé. Szilvási György a Gyurcsány Bajna időszakban Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila közeli munkatársa volt.
Mesterházi Attilával egy minisztériumban üldögéltek, Bajnaival pedig együtt ültek a Gyurcsány kormány ülésein. Kijelenthető tehát, hogy végig meghatározó alakja volt Szilvási György a maffia baloldalnak. A mai napon a bíróság ítélete is nyilvánvalóvá tette, hogy a maffia baloldal veszélyes Magyarországra és veszélyes a társadalomra is.
30 ezer tonna gabonát vásárol fel a Vidékfejlesztési Minisztérium társasága a TIG Nonprofit Kft., amely kedvezményes tárolási lehetőséget biztosít a gazdáknak. A szaktárca ezzel segíteni a termelőket, az egész világon ugyanis rekord gabona termése számítanak.
Itt, a Pest megyei Bugyik község határában most indultak meg a kombájnok. A termés jónak ígérkezik.
Ez a búza rendkívül szép, sötétbarna színű, acelos és fénylő képet mutat.
Ám a gazdák öröme nem felhőtlen. Ahogy a mennyiség nő, úgy csökken a mázsánkénti ár. Aki nem tudja magtárba vinni a termést, azt, ahogy mondani szokták, kénytelen már a tábla széléről eladni azt.
Ilyenkor betakarításnál óriási problémát jelent az, hogy lemennek az árak, és nekünk nagyon fontos az, hogy egy darabig tudjuk tárolni, akkor remélhetőleg magasabb áron tudjuk értékesíteni. Ma a kereskedők keresik ugyan a búzát, de mélyen a 5000 forint alatt, nekünk viszont 5000 forint fölött kéne kapni, hogy maradjon egy kis haszon.
A gazdák jelentős részének nincs tárolója, a bértárolás pedig drága. Ezt a helyzetet sok kereskedő kihasználja és spekulál az árakkal. Ezt akarja megakadályozni a szaktárca azzal, hogy segítséget nyújt a gabonatermelőknek a termés elhelyezéséhez a TIG tartalékgazdálkodási non-profit Kft. Magtáraiban.
A TIG non-profit Kft., amely 80 ezer tonnás tárolókapacitással rendelkezik, fölvásárol 30 ezer tonna gabonát, illetve tárolási lehetőségeket nyújt a gazdák, a termelők részére.
A társasága mindenkori tőzsdei árakon vásárolná meg a búzát a gazdáktól, a tárolásért pedig jutányos árat kérne. Mivel a cég hálózata lefedi az egész országot, így minden gazda élhet a felkínált lehetőséggel.
Nem csak itt Pest megyében, hanem országszerte több helyen is vágják már a búzát. Az előzetes becslések szerint akár 5 millió tonnányit is betakaríthatnak belőle, ez sokkal több, mint tavaly volt. Nem csak a mennyiséggel, várhatóan a minőséggel sem lesznek problémák, bár a tavaszi esőzések után néhol előfordult gombás fertőzés, de ez komolyabb problémát nem okozott. Az őszjárpa betakarítása már a végéhez közeledik, azt nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy legalább 15-20%-kal több lesz a termés, mint egy éve volt.
Éve elején még 6000 forintot adtak egy mázsa búzáért a tőzsdén. Most 4500-4600 forintért veszik a kereskedők. De még ez is csökkenhet, mert Oroszországban, Ukrajnában, Kazaksztánban, vagyis a legnagyobb búzaexportőr országokban is jó termés várható. A gazdaság szempontjából fontos, hogy jó évet zárjon a mezőgazdaság, hiszen a növekedés jelentős részben az ágazat teljesítményétől függ.
Bezárja Dorogi napelemgyárát, és szeptemberig 500 dolgozót elbocsát a Panasonic cégcsoport, közölte a magyar vállalat igazgatója. A leépítést közölték az üzemi tanáccsal és a helyi munkaügyi szervekkel. Az elbocsátott dolgozók minden törvényes járandóságot megkapnak. A cég közleményében megemlíti, hogy Európa több országában csökkent a napenergiával előállított áramtermelés támogatása, emiatt visszaesett a kereslet.
10 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a regionális és a térségi onkológiai centrumokat. A pénzből 10 intézményben a legkorszerűbbre cserélik a diagnosztikai és a terápiás berendezéseket, és lesz olyan régió, ahol új onkológiai központot építenek.
Így néz ki kívülről Pécsett az onkológiai osztály épülete. Romos, a vakolat pereg a falról. Csak nem 2 milliárd forintból hamarosan újat építenek helyette, és az eszközparkot is korszerűsítik.
Ez még egy hasonló sugárterápiás forrást, egy CT-szimulátort jelent, és egy speciális kezelést, egy afterloading kezelést, ami komplexé teszi azt a tevékenységet, ami jelenleg folyik a Pécsi Egyetemen.
Pécs a régió onkológiai központja. Eddig egy kezelőt sikerült felújítani.
A napi kezelési számokat illetően átlagosan kb. 200 beteget kezelünk sugárkezeléssel, és 50-100 beteget különböző infúziós gyógyszeres kezeléssel.
A Pécsin kívül még 9 másik regionális és térségi onkológiai centrum nyert uniós támogatást, összesen 10 milliárd forintot. A beruházások után várhatóan rövidülnek a betegutak és a várólisták. Pontosabb lehet a diagnózis és korszerűbb a kezelés, mondta Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár.
Az, hogy jól szervezzük, és az, hogy meglesznek a diagnosztikai meg terápiás készségek a térségekben, ott, ahol ennek lenni kell, nem minden helyen, mert annyit nem tud eltartani a magyar rendszer, de az, hogy térségenként egyértelmű munkamegosztásban meglegyenek ezek a képességek, erről ez a 10 milliárdos program most gondoskodik.
Évente 58 ezer új rákbeteget regisztrálnak Magyarországon, közülük több mint 30 ezeren halnak meg. A szakemberek szerint a fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javulhat a daganatos betegek túlélési esélye.
Azt majdnem biztosnak gondolom, hogy a teljes túlélés Magyarországon is 2015-ben csak emiatt a szervezés és fejlesztési alap miatt becslésem szerint olyan 4-6%-kal javulni fog.
A fejlesztéseket 1-1,5 éven belül valósítják meg az egészségügyi intézmények. A szakmai szervezet szerint ezzel Európa egyik legkorszerűbb onkológiai rendszere jön létre Magyarországon.
Az MSZP közleménye szerint a kormány nem föl, hanem leépíti a magyar egészségügyet.
60 millió forintra bírságolta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósága UPC-t. A kábelszolgáltató tavaly novemberben egy levélben értesítette ügyfeleit, hogy megszűntnek tekinti a régi szerződésüket, egyben elfogadottnak egy újat, ha az előfizető ráutaló magatartással továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, vagy az értesítést követő számláját rendben befizeti. Az NMHH szerint ezzel a cég jogszerűtlenül járt el. A UPC tudatta, befizeti a bírságot, ugyanakkor megvizsgálja a határozattal kapcsolatos fellebbezés lehetőségét.
Felszabadították az utakat, visszabontották az ideiglenes védműveket, és helyreállt a közlekedés a Dunai árvíz után, és folyamatosan írtják a szúnyogokat, így összegezte a helyreállítási feladatokat Bakondi György Dunaszentpálon. A miniszterelnöki megbízott hozzátette, a munkálatok ugyanolyan szervezetten zajlottak, mint a védekezés.
Három iszlamista tüntetőt lőttek agyon Kairóban, a köztársasági gárda egyik laktanyája előtt. Az egyiptomi fővárosban egyre nő a feszültség, két nappal azután, hogy a hadsereg őrizetbe vette Mohamed Mursi elnököt. A megbuktatott államfő hívei országszerte követelik a katonai hatalom azonnali távozását.
Tankokkal és szöges dróttal védik azt a kairói laktanyát, amelyben állítólag a hadsereg által megbuktatott iszlamista elnököt, Mohamed Mursit tartják fogva. A közelben délután egyre növekvő tömeg követelte a politikus szabadonbocsátását. Helyszíni beszámolók szerint, amikor a tüntetők megindultak az épület felé, a katonák először a levegőbe lőttek, majd könnygázt vetettek be, miközben további lövések dördültek el. Bár a hadsereg cáfolja, hogy éles lőszert használtak volna, három tüntető életét vesztette, tucatnyian megsérültek. A muzulmán testvériség felhívására a pénteki ima után több egyiptomi nagyvárosban is iszlamisták ezrei vonultak utcára, hogy a katonai hatalom azonnali távozását követeljék. Végre sikerült átlátható módon elnököt választani és közmegegyezéssel alkotmányt írni. Erre jönnek ezek felfegyverkezve és lábbal tiporják az emberek jogait. Ezt nem fogadhatjuk el, jöjjön bármi, magyarázza az egyik dühös tüntető. A sínai félszigeten teljes a készültség, miután hajnalban ismeretlen fegyveresek több katonai létesítményt is megtámadtak. Az egyiptomi hadsereg lezárta a gázai övezet felé vezető Rafahi átkelőt, mindenkit visszafordítanak. A világ növekvő aggodalommal figyeli a fejleményeket. Több európai ország és az Egyesült Államok is nyomatékosan kérte az egyiptomi hatóságokat, hogy engedjék szabadon az államfőt és biztosítsák a demokratikus átmenetet. Ez nem katonai puccs. A hatalmat a népakarat söpörte el, és ezt nyugati szövetségeseinknek is meg kell érteniük. Ha több 10 millióan követelnek valamit az utcán, akkor a helyzet megérett a változásra, jelentette ki az egyiptomi külügyminiszter. Kairóban egyre feszültebb a helyzet. Az iszlamisták két meccset, valamint az elnöki palota előtt gyülekeznek. Eközben az elnök elmozdítását támogató szervezetek is utcára szólították híveiket.
Megkezdődött a szakmák világbajnoksága Lipcsében, ahol többek között szakácsok, pincérek, festők és asztalosok mérik össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki a szakma legjobbja. Lipcséből Meszes Boglárka tudósít.
Több mint 1000 versenyző a világ 53 országából, ez a szakmák olimpiája. A nemzetközi versenyen 46 szakmában mérik össze tudásukat 22 éven aluli fiatalok. Magyarországot idén 15 szakmában 16 induló képviseli. Burkoló, épületasztalos és szakács. Csak néhány a több mint egy tucat szakmából, amiben magyarok is ringbe szállnak a világ legjobbja címért. A zsűri szigorúan figyel, hiszen nem mindegy, hogyan aprítja fel a húst egy szakács. Ahogy az sem mindegy, hogyan érkezik meg az étel az asztalra. A versenyzőknek minden részletre figyelniük kell.
Hogy hogyan kell szervírozni a vendégnek az ételeket, milyen fajta ritmusban, illetve az italoknak is a megfelelő sorrendben történő bekínálása, illetve az egész ebédnek a végén majd a kávészerviz, ami nagyon fontos lesz, de ami leginkább a húzója az egész modulnak, az maga az ebéd.
A versenyzők többsége hónapokig készült a szakmák olimpiájára. Azt mondják, óriási lehetőség, hogy nemzetközi porondon mutathatják meg, mit tudnak. A fiatalok sokszor egymástól is tanulnak.
Rengeteget tudok tanulni, új technikákat ellesni, formákat, színeket, és ez most nekem egy nagy tréning. Később is szeretnék versenyezni, tovább folytatni erre a világbajnokságokra, vagy Európa-bajnokságokra, ez egy hatalmas segítség nekem.
A versenyzők munkáját szakértők is segítik, ám velük két óránként csak 10 percet szabad beszélni.
Igaz, nem látszik, meg próbálok mosolyogni, de azt hiszem, hogy külön nyugtatóra lenne szükségem nekem is. Igazából én aggódok, nem ő. Ez a jó.
A versenyzőknek 4 napjuk van arra, hogy elkészüljenek a kiadott feladatokkal. A határidő szombaton jár le, akkor már csak az utolsó simítások várnak az indulókra. A híradót Meszes Boglárka tudósította Lipcséből.
Mintegy 700 bíró vesz részt az idei országos bírósági sportnapokon. A gödöllői rendezvényre az ország szinte minden pontjáról érkeztek bírók, titkárok és fogalmazók. A kétnapos rendezvényt 2002 óta 2 évente rendezik meg.
Bíróval elégedett vagy?
Szakmailag? Még nem fújta be nekünk a jogtalan 11-est, úgyhogy nem.
A miskolci közigazgatási bíró csatárként játszik a csapatában, de nem ő az egyetlen jogi doktor a pályán. A meccs bírója és a játékosok is mind jogvégzettek.
A megyei bíróságok csapatai a két nap alatt foci, kosár, pingpong, tenisz és sakkmérkőzéseket tartanak. Az esemény szervezője azt mondja, azért a szakmai kérdések is előkerülnek.
Na most miután bírák vannak itt, és a bírákat azért ismerni kell, tudni kell azt, hogy a beszélgetések során egészen biztos, hogy előkerül a szakma, ami nem baj, sőt jó, hiszen tapasztalatot cserélhetnek egymással a kollégák. Különösen most, amikor új büntetőtörvénykönyvünk van, új polgári törvénykönyvünk van, új eljárásjogi törvények készülnek.
Az 5. országos bírósági sportnapra mintegy 700-an érkeztek Gödöllőre.
Az országból a kollégák, korábbi évfolyamtársak találkoznak, tehát egyrészt egy ilyen országos találkozási lehetőség, másrészt meg nyilván a sportolás.
Az országos bírósági napokat 2002 óta rendezik meg minden második évben.
Hétvégén, szombaton reggel is jelentkezik a balatoni nyár, Réfülöpön van Gaskó Balázs műsorvezető. Szervusz Balázs, mi lesz nálatok holnap a műsorban?
Sajnos már látható és érezhető, hogy miért is marad el a Balaton átúszás. Köszöntjük a kedves nézőket, de azért mi nem csüggedünk, 7 óra előtt néhány perccel az égre nézünk, és találkozhatunk a Csillagok háborúja néhány főhősével, sőt egy magyar holdjáróval is. Mennyei étket, mondjuk rákpörköltes harcsát készítünk, de azért megtekinthetjük a Balaton legöregebb vitorlását, a Kishamist is, tehát ne törődjenek az időjárással, 7 óra előtt néhány perccel balatoni nyár ezerrel.
Megnézzük. Gaskó Balázs, köszönjük szépen. Most sporthírek jönnek Kvézi Jenőtől, aztán pedig az időjárásról hallhatnak.
Utána pedig egy magyar film, azt is nézzék meg, a címe SOS Szerelem.
A késő esti híradóval ma nem is lesz olyan nagyon későn, 10 órakor Miklós Mária majd önöket.
Várunk önöket a film után.
Viszontlátásra.